Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Józsué próféta könyvében a 6. fejezetben a 17. verstől a 20. versig, illetve a 7. fejezetből a 19. verstől a 26. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Józsué könyvéből a 6. fejezetből 17. verstől a 20. versig, illetve 7. fejezetből a 19. verstől a 26. versig olvasom Istenünk igéjét. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestől. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket küldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok, el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkoljál semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony vétkeztem az Úr Izrael Isten ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sínári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és odatették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét, vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Akkor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket az egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket, azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Akkor völgyének, mind a mai napig. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a mi életünk felett ott van Jézus Krisztus keresztje és kegyelme, és a te jóságod és szereteted, és most úgy állhatunk meg, mi is a te jelenlétedbe, hogy dicsőséget adhatunk neked, mert te sokkal többet teszel a mi megtartásunkért, mint azért, hogy elvesszünk, és a te akaratod az, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére, és a te szent lelked azt munkálja bennünk, hogy már itt a földi életben minden akadály, minden megbotránkoztatás, minden bűn és nehézség, szégyen vagy harag eltávozzon a mi életünkről, és ne átok alatt éljünk, hanem a te áldásod alatt. Minden egyenetlenség egyenessé váljon, és a hegyből völgy legyen, illetve a mélység felemelkedjen, és egyenes úttá váljon, amelyen keresztül mi mindnyájan megtartatva megérkezünk a te országodba. Így kérjük, hogy most munkálkodj szívünkbe, munkálkodj a mi életünkbe, és vezess most a te igazságod ismeretére, amely szabaddá teszi a mi szívünket és lelkünket. Légy itt jelen közöttünk ezen az Isten tiszteleten. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, írva található Józsué könyvében, 7. fejezetben, a 19. versben ekképpen. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, vannak igéhelyek a Szentírásban, amiről nehéz tanítást adni. Úgy gondolom, legalábbis számomra ez az igéhely ilyen. Úgyhogy kérem a gyülekezet megértését, ha nem teljes, maradéktalanul fogom kifejteni, és lehet, hogy maradnak még kérdőjelek bennünk. De úgy tekintse a gyülekezet, hogy egy úton elindulunk az értelmezésben, az igazság keresésében, és mindannyiunknak folytatnunk kell saját magunkban ezt. Tehát néhány fő pontot fogok kiemelni, elgondolkoztatás véget, illetve hogy az Ószövetséggel szemben eleve lehet az Új Szövetség emberének egy fenntartása, hiszen sok vér folyik úgymond az Új Szövetség lapjain, sok harcról van szó, és egy olyan Isten is előttünk állhat, mint jelen esetben is, ugye amikor nem Jézus Krisztus kegyelmét látjuk, hanem azt látjuk, hogy valaki vétkezett, úgymond a vétke a közösség elé került, és hát nem a megbocsátás emelkedik ki, hanem itt ugye pont az, hogy Ákán és az ő családja és mindene ugye el fog veszni. Ma már ugye innen nézve mi akár a bűnről, bármilyen vétekről is azt a tanítást adjuk, hogy nincsen olyan súlyos bűn, amire ne lenne bocsánat Jézus Krisztus kegyelmében. Ugye egyetlen egy dologot mond a Jézus Krisztus, amire nincsen bocsánat, ez a Szentlélek káromlása. Vagy más szóval azt is mondhatom, amikor az Isten kegyelmét már visszautasítom, hát arra már nincsen bocsánat. Amikor már Isten meg akar engem menteni, és az ő mentés szeretetére azt mondom, hogy hát ez nem kell, vagy nem fogadom el, akkor arra már nincsen bocsánat. De most térjünk vissza, ezt mindenképpen ezt szerettem volna mondani, mert ezt az igét nem azért választottam, hogy úgymond lesújtsam a gyülekezetet, és egy olyan istenképet hozzak ide, amely előtt ugye mi nem nagyon tudunk megállni, vagy fokozzam azt a feszültséget, ami bennünk lehet, hogy ó, az én életem, hogy mennyire bűnös ember vagyok, és mennyi mindent elrontottam, és ugye most látjuk az Isten mérhetetlen szentségét és igazságát, most ebben a történetben ugye az ítélet jelenik meg, hanem mindenképpen nekünk a teljes Szentírást kell vizsgálnunk, tehát összhangban az Ószövetséget, ugye az Új Szövetséggel, és mi számunkra a kijelentés teljes egésze adatott. Hát ha csak ezt az egy szakaszt emeljük ki, és ugye ennek az üzenetét nézzük meg, még abban is én majd próbálom kifejteni a miérteket, önmagába véve ebben a szakaszban is ott van az Isten kegyelme és szeretete, bármennyire is úgy tűnik, hogy nehezen találhatjuk meg az események között. De hogyha az egész Szentírást nézzük, és ez volt végül is a bevezetőmnek az oka, akkor mindenképpen láthatjuk azt, hogy az Isten szeretetének és igazságának a jelenlétét és hatását nem lehet megkérdőjelezni, még akár ennek a történetnek a végkimenetele oldaláról sem. És talán ezt kellene akkor most körbejárnunk, hogy miért is. Ugye Józsuéről van szó, és arról, hogy éppen a honfoglalás már megkezdődik. Mózes nem mehetett be, nem foglalhatta el Kánaán földjét, ugye ezt Józsuéra bízta. És egy hatalmas nagy haditettet hajtott végre Izrael, amikor is Jerikó városát elfoglalták. Jerikó egy hatalmas ősi város, tehát nem kis haditeljesítmény elfoglalni ezt a várost. nagy kőfalak vették körbe, és azt tudjuk, hogy minden nap körbejárták. Az Úr ládáját vitték körbe a város körül, és az utolsó nap, a hetedik nap hétszer járták körbe, és akkor ugye megkapták a győztes szózatot, hogy az Isten a kezetekbe adja ezt a város, hatalmas üdrivalgás volt, és leomlottak a kőfalak. És ez egy olyan hír volt, egy olyan győzelem volt, amelynek ugye a híre valószínűleg elterjedt a környékben is, az ott lakók között, és úgy nézett ki, hogy Izrael most bármilyen hadi vállalkozásba kezd, ott feltétlen siker van. Egyrészt ugye az, hogy erősek, és látja mindenki, másrészt azért nem kisvárost foglaltak el, harmadrészt pedig ugye morálisan, vagy mindazok a népek, amelyek ott környezetükben voltak, megijedtek, ott volt a félelem, és azon tanakodtak, hogy vagy szövetséget kötnek Izraellel, vagy pedig egymással fognak össze, mert egyedül nem bírnak vele. Mert hogy ilyen hatalmas sikert értek el, és az Isten van velük, ez pedig egy másik fontos tényező, hogy ugye Izrael nem úgy győzött, hogy nem tudom milyen hadieszköz kifejlesztett, és a csoda fegyverrel előállt, és azzal kezdte el ostromolni Jerikó várfalát, hanem úgy, hogy úgymond az ő Istenének a jelenlétét folyamatosan hordozta a város körül, minden nap körbe hordozta ugye a Fridládát, amely ugye hordozta az Istennek a jelenlétét, amely ugye a templomban, a sátortemplomban ott jelen volt, amelyről Isten megjelent Mózesnek, ahonnan tanította őt. Tehát az Istennek a jelenlétét hordozta körbe, és végül is az Isten jelenléte, és mondhatjuk azt, fegyver nélküli város elfoglalásról van szó, pusztán Isten erejében bízva, ugye 7 napig vártak, és a 7. nap leomlott a kőfa, és Isten volt az, aki a győzelmet Izrael kezébe adta. Tehát innen van az a magyarázat, hogy miért kellett ezt 7 napig csinálni, és miért így kellett tenni, mindent az Úr szava szerint kellett tenni, hogy az Isten saját maga dicsőségét és hatalmát megmutassa Izrael számára, illetve a környező népek számára. Vagy még azt is mondhatjuk, hogy a kegyelem ideje is volt, mert gondoljuk azt, hogy 7 napja van Jerikónak, hogy elgondolkozzon, hogy megadja magát, vagy bármilyen más úton jár. Ugye itt tudjuk, hogy Isten ítéletet tartott Jerikó fölött, és mindent el kellett pusztítani. Csak egy valaki volt, akit meg kellett ugye menteni, ez pedig a parázna Ráháb volt, aki befogadta a követeket, a kémeket, és elrejtette őket. És úgymond felismerte, hogy Isten népe az, aki jön, és nekik engedni kell. És ez a parázna Ráháb volt az, aki nem az életért és az élete tisztaságáért mentődött meg, hanem azért, mert felismerte a kegyelem idejét. Ebben mi is ugye hasonlók vagyunk, nem a saját igazságunkért tartatunk meg, nem a saját cselekedeteinkért, hanem azért, hogy felismerjük a kegyelem idejét, és engedünk-e az Isten hívó szavának, mint ahogy Ráháb engedett. Ezért őt ugye megkímélték, de átok terhe alatt fogadalmat tettek, hogy mindent el fognak pusztítani, és minden arany és ezüst és egyéb értékes dolgokat az Úrnak fogják szentelni. Miért is? Mert ez a győzelem teljes mértékben az Isten hatalmának köszönhető, és teljes mértékben, mivel az Úr harcolt, az Úr hajtotta végre ezt a szabadítást, ezért annak minden jutalma vagy hadizsákmánya, hogy mondhatjuk azt, minden java az Úr kincstárába kell, hogy kerüljön. Tehát nincsen zsákmányosztás, nincsen egyéni haszonszerzés, és nincs jutalomosztás a nép között, hogy milyen ügyesek voltunk. És ezt átok terhe alatt meg kellett ugye fogadni, és fogadalmat kellett tenni, és itt volt egy kitétel, hogy felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek azt, ha nem így cselekeztek. Ugye a bibliai leírás szerint ugye minden úgy történik, ahogy az Isten elmondta, nem tér ki a Szentírás arra, miközben Jerikót elfoglalják, vagyis ott van Ákán, és hát mit tesz. És ebben hű a Szentíró ahhoz, hogy úgy nem tudtak róla, mint ahogy mi sem, hogyha olvassuk az előző fejezetet, úgy nem tudott Izrael népe sem arról, hogy megtörtént titokban az, amit az Isten tiltotta az ő népét, az ő közösségét, és Ákán ugye megkívánta azt a köntöst, megkívánta az aranyat és az ezüstöt, és eltette magának, és elrejtette a sátra alatt. Na most mindenre fény sem derült volna, hogyha nem történik igazából egy hétköznapi, hát, vagy egy egyszerű esetből, mindezt a következtetést nem vonja le Józsué és úgymond a tábor vezetője, hogy valaminek történnie kellett, amiről nem tudunk. Ugye ez volt az Aj városának az elfoglalása, ami egy jelentéktelen pitiáner kis csata lett volna. Tehát Jerikóhoz képest egy nulla történet. Megesszük őket, túl leszünk rajta, és megyünk tovább. Milyen most velünk van az Isten, eszükbe nem jutott, hogy vereséget szenvedhetnek, és nem egy nagy sereget, körülbelül 2300 főt küldtek előre, hogy Aj városát elfoglalják, és ott körülbelül 200 védő lehetett abban a szituációban. És úgy gondolták, hogy ez egy sima ügy, annyi lehetett, hogy Aj az annyit jelent, hogy rom, tehát már eleve egy olyan védelmi hely volt, ami már romokba hevert, és nem tűnt úgy, hogy ezt nehéz lesz bevenni, hogy Aj városát elfoglalják, de mégis az történt, hogy vereséget szenvedtek, és meg kellett futamodniuk Aj emberei elől. És megöltek közülük Aj emberei mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig. És megverték őket a lejtőn. Ez a másik, ami még ugye nehézséget okozott, hogy felfelé kellett nekik menni, és úgy kellett harcolni, de hát mondjuk a létszámból következtethetünk, hogy túlerőben volt Izrael, még így is. Józsué nem is ment velük, mert úgy ítélte meg, hogy felesleges. A hadvezér nem is ment el, nem is nézte meg a területet, úgy ítélte meg, hogy ezzel bírni fogunk. És ezzel szemben ugye vereséget szenvedtek, és amikor visszatértek, akkor pont az történt velük, mármint Izrael népével, mint a környező népekkel Jerikó elfoglalásakor. Mert azt mondja a Szentírás, hogy amikor ugye visszatértek, akkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Magyarul teljes rettegés és félelem lett úrrá népem. Mi történik? Vereséget szenvedtünk, nem tudunk megállni a környező népek előtt, és el fogunk veszni. Mert bennünket ki fognak pusztítani, mert látják azt, hogy nem tudtuk bevenni Aj városát és ezt az erődítményt. Tehát pontosan az a félelem, amit Isten ugye a környező népek szívében rejtett el a siker kapcsán, most a kudarc miatt ez a félelem, vagy ez a siker, dicsőség, megdicsőség állapota nekünk menni fog, a hit, ami ott volt a népben, hogy meg tudjuk tenni, az átváltott abba, hogy nem tudjuk megtenni, félünk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, és hogyan folytassuk tovább, és végünk van. Ugye ismerjük ezt a érzést magunkban, amikor magabiztosak vagyunk, bátran tudunk szólni, helyesen cselekszünk, tudjuk, hogy mit tegyünk, és azt érezzük, hogy az Isten velünk van, és ott van a másik oldal, amikor pont az ellenkezőjét érezzük, semmi sem sikerül, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, félelem és szorongás van az életünkben, és ez hatalmas kontraszt. És mindez nem sok idő leforgása alatt történik meg. Na most ezt a helyzetet, ugye gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a vezető, mondjuk Józsué helyébe, képzeljük el magunkat, és nekünk kell szembenézni azzal, hogy most kitör a pánik a táborban. És valahogy ezt el kell rendezni. Tehát vannak kudarcok is, mint ebben is Izrael népe életében, és vannak félelmek, szorongások, amelyeknek az okát meg kell találni, fel kell oldani, és ismét vissza kell helyezni az embereket, a közösséget arra a szintre, hogy az Istennel való kapcsolatuk önmagukkal és egymással való kapcsolatuk rendeződjön. Ez volt Józsuénak a feladata. Talán nem kisebb feladat volt, mint elfoglalni Aj városát. Ugye? Mert igazából, majd későbbiekben látjuk, hogy még egyszer egy harcra kerül sor, és az már egy sikeres harc lesz, de előtte ezt a belső harcot meg kell vívni a önmagával. Föltette a kérdés, jó vezető voltam, rossz tanácsa, én nem láttam jól, talán nem 2-3 ezer embernek kellett volna menni, és még lett volna ugye más kérdés is. És egyrészt nem folytathatja tovább Izrael népe a honfoglalást ilyen lelkülettel. És ugye a másik nagy probléma, Izrael életének egyik fontos mérföldköve az, hogy az Istennel való kapcsolata az harmonikus legyen. Tehát nem létezik további út, hogyha Istennel mi konfliktusba kerülünk, és azt nem rendezzük. Ebben a történetben ez benne van. Nincs folytatás az egyéni életútnak, a közösség életútjának. Ha az, ami közöttünk és Isten között van, probléma, feszültség, konfliktus, bűn, nevezzük így, rosszat tettünk, bármi, ami rendezetlenség van, azt nekünk meg kell találnunk. És Józsué és a népnek a vezetői ezt az utat választották, amikor megkapták ezt a hírt, akkor nem magukat kezdték el vádolni, nem másokat kezdtek el vádolni, hanem leborultak az Isten előtt, és ott maradtak ebben a leborulásban, fejükre port hintettek, és megkérdezték az Urat. Jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? És elmondja lényegében ezt a félelmet Józsué Istennek, ami hát a népnek is, és az ő félelme is volt, hogy mostantól kezdve körül fognak bennünket, és ki fognak írtani bennünket. Ekkor az Úr válasza az volt Józsuénak, kelj föl, miért estél arcra, vétkezett Izrael áthágták szövetségemet, kiirtandó dolgok közül elvettek, és titokban holmiuk közé tették. Azért nem tudtatok megállni Izrael fiaiként, ugye ellenségeitekkel szemben. Azért hátráltatok meg ellenségeitek előtt, mert utolért benneteket az átok, amit előzőleg a nép egész közössége előtt az Isten kimondott, ha hozzányúlnak abból, ami kiirtandó, vagy ami az Úrnak szentelendő, akkor átok fogja őket sújtani. Jó, és ezután ugye az történik, hogy nem Isten mondja meg, hát most értsük úgy, hogy nem Józsuénak megmondja, hogy akkor Ákán. És akkor egy oda mennek, és így. Miért nem? Azért, mert itt is ügyelnie kell az Istennek arra, hogy amikor az igazságot feltárja, akkor mindenki előtt ez nyilvánvaló legyen, hogy nincsen benne mondjuk koncepció, hogy nem akarunk valakit meghurcolni, valakit eltávolítani, vagy valakivel igazságtalanul bánni, hanem ezt a helyzetet a maga tisztaságában kell megoldani, és ennek az eszköze volt az Ószövetségben, ugye a papok számára az Urim és a Tumim a sorsvetés, amely szent kövek voltak, és itt Hósembe, a papi mellvérbe hordozták ezt, és sorsvetést alkalmaztak. A sorsvetés ebben az esetben ugye azt jelenti, hogy az Isten akaratának a kérése eldöntendő dolgokban, és azonnali Isten ítéletet tett lehetővé, hogy az Isten akarata egy adott helyzetben megnyilvánuljon, és ezek felszentelt kövek voltak, Izrael törzseinek drága kövei voltak ott a Hósenen, tehát ez Isten adta a papok kezébe, hogy ezt alkalmazzák, és jelen esetben is ez kerül alkalmazásra, és sorsvetéssel kiválasztják azt a törzset, és mennek családokra, nemzetségekre, és így kerül Ákán neve elő. Ugye ez most félelmet kelthet a szívünkben, de egyrészt a csodálatot is megmutathatja, hogy rácsodálkoztatunk arra, hogy az Isten akarata és igazsága, mondhatjuk azt, egy sorsvetés által, nincs bizonyító eljárás, nyomozás, akkor az emberek kikérdezgetése, szemtanúk összegyűjtése, És ugye évekbe telik, míg egy esetet fel tudnak tárni, ha egyáltalán fel tudják tárni, mert lehetnek olyan körülmények, amelyeket már nem lehet rekonstruálni, nem lehet megmondani, gondoljuk be, amikor harcolunk, és mindenki ezerfele fut, akkor kérdezzük meg, hogy mit láttál. Láttál-e valamit? Észrevettél-e valamit? Tehát majd, hogy nem a lehetetlennel egyenértékű azt, hogy ezt az ügyet feltárjuk. És itt ezzel szemben egy egyszerű sorsfetés, amit hát misztikus félelemmel is vehetünk, vagy azt mondhatjuk, hogy ilyen babonás dolog ez. Ugye sorsvetés által. De ebben az esetben itt szeretnék különbséget tenni, hogy itt nem babonás jósolgatásról van szó, vagy valami ezoterikus dologról, amit itt bejön a Szentírásban, hanem az Istennek felszentelt eszközéről van szó jelen esetben, ami sorsvetés által, mivel sorsvetés pont ebben benne van, hogy nincsen benne az ember akarata és irányítása e fölött, és nem tudod befolyásolni. Tehát te magad, vagy aki alkalmazza ezt, úgymond onnantól kezdve ki van véve az ő kezéből a befolyásolás, ő tiszta, és ugye a sors, úgymond az élet törvényszerűség, és az Isten akarata az, amely befolyásolja mindazokat az eseményeket, amelyek történnek. Mert átadjuk neki megint teljesen a szabad kezet ezáltal. Megszentelt személy az, aki végzi a sorsvetést, aki Isten számára teljesen lojális, és ebben az esetben az Isten jelenlétét hordozza, és ami pedig akkor ott történik, ugye a sorsvetés által, azt végső soron majd kontrollálni fogják, mert el fogják jutni valakihez, és annak a valakinek majd beszélni kell az egész közösség előtt, és el kell mondani, hogy mi történt. Tehát a végső kontroll ott van, az egész közösség előtt kell elmondani, és föl kell tárni az eseményeket. Hát mindez ugye megtörténik, és így kerül Ákánra a sorsvetés, és ugye ez volt a textus, amikor ezt mondja Józsué Ákánnak, fia, majd dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkoljál semmit előttem. És ez a pont, ahova megérkezünk, hogy Ákán már ott van a gyülekezet közösség előtt, Józsué előtt, és neki most el kell mondania. Na most ezt kell nekünk egyrészt hitben ugye úgy értelmeznünk és látnunk, hogy mi ebből akkor a számunkra az üzenet. Ugye nekem az a mondat, amikor Józsi így kezdni, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, ez nekem sokat mond. Hogy nem azzal kezdi, hogy mi a bűnöd. Vagy nem megbélyegzi őt mindjárt. Hát mondjuk már egyértelművel kezd válni a helyzet, hanem az első mondata így kezdődik, adj dicsőséget az Úrnak. Az alapvető probléma Ákán életében igazából ez volt. Ugye az Ákán problémája, és ugye az emberi problémánk, most már itt szeretném magunkat is behozni ebbe a történetbe, hát ugye minden azért iratott meg a Szentírás a mi okulásunkra és tanításunkra, hogy mi is ebből ugye tanuljunk. Ugye Ákánnak az volt a problémája, hogy megkívánta ezt a dolgot, és úgymond maga számára próbálta, vagy családja számára elrejteni ezt. És ugye az Istennek dicsőséget adni, az pedig az, hogy az Istennek az igazságát, szentségét én minden áron és módon, vagy ami kezem ügyébe kerül, én azt szolgálom, és nem tartok vissza semmit, vagy amit az Isten kér tőlem, azt megadom neki, vagy még azon felül önként tegyük fel felajánlásokat, teszek ajándékokat, vagy áldozatot mutatok be. Ennek a problémája és kérdésköre, ez mindig ott van az emberben. Hogy ugye hogyan és miként, hogy az egyensúly az életünkben, hogy mi az, amit kapunk az Istentől, és mi az, amit adunk. És hogy hogyan rendezkedik be az ember élet, és vannak ebben hibák. Hát most itt az Ákáni lelkületet próbálom azt, hogy van, amikor az ember úgy érzi, hogy most én nem tudok az Istennek a dicsőséget úgymond megadni, mert nekem ezer más dologra van szükségem, és úgymond egy kicsit magunk felé hajlik a kezünk, nem? Hát ha őszinték vagyunk, akkor tudjuk, hogy ennyire terjed a hitem, vagy az erőm, és én most így vagyok. És van úgy, amikor ugye jobban megnyílik a szívünk. És vannak olyan emberek, akik hosszú, egész életükben nyitottabb szívvel tudnak megállni, és vannak, akik talán zártabbak, de ebben nem minősíteni akarok senkit, csak azt, hogy mindannyian hordozzuk ezt magunkban, és meg tudjuk élni. Csak ebben az esetben ugye az a tragikus, és ezt emelném ki, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy emberi gyengeség megnyilvánult, ugye az a tragikus benne, hogy hozzá van kötve egy minőségi pillanatban egy Isten ítélethez. És akkor nyilvánul meg az emberi gyengeség. Mert mondhatom azt, még védel, hogyha mi odaállnánk Ákán mellé, mondjuk új szövetségi gondolkodás módon, biztos, hogy elkezdenénk őt védeni. Vagy biztos, nem biztos, de lennének közöttünk, akik azt mondják, hogy Ákán bűne nem egy olyan nagy bűn. És hogyha belenézünk az életbe, hogy mennyi minden történik a világban, ugye? Az, hogy átesz valaki a sátra alá, vagy nem tudom, hogy bármit, akkor azt mondjuk, hogy nézzünk csak körbe. Mi történik? Hogy milyen nagyságrendben történnek a szenvedés okozása, vagy bármi, hogy mennyit tesznek el? Nem ennyit. Sokkal többet. Miközben megnyomorítják ugye az emberi közösségeket, vagy az Isten dicsőségét, vagy Isten nevét hangoztatják, hogy hol van az Isten, és közben ugye rengeteg minden történik. És úgymond az Isten igazsága meg nem nyilvánul meg, tegyük fel azonnal, nincsen azonnal Isten ítélet, nem látjuk azt, hogy elkapnák, vagy kiderülne ez, és megakadályozna Isten, hanem ugye sok minden történik. Tehát itt ugye azt láthatjuk, hogy itt ebben a történetben pedig azt, hogy mondhatjuk azt, hát nem kis dolog történt, mert azért mégis súlyos dolog történt, de ebben az a helyzetnek a súlyossága és tragikussága, hogy ugye Isten most rendkívül szoros kapcsolatban van a népével. Közöttük jár. Az ő jelenléte, az nem csak most érezzük ennek a távolságát, hogy mi itt vagyunk, és róla gondolom, Szent Lelkével jelen van közöttünk is, meg már Jézus Krisztus keresztjének kegyelmes közbenjárása, és az ő értünk megtett áldozata is közöttünk van. Tehát mindez enyhíti mondjuk azt az Isten rögtön ítéletét. Mert ad időt, lehetőséget. És működik az életünkben, most itt átvitéltembe akarom mondani, a sorsvetés. Ugye szoktuk mondani, hogy az Isten mindent megad majd a maga igazsága szerint, és az Isten majd mindent végül is vissza fog metszeni, és mindenki megkapja a maga jutalmát. Csak ennek idejét vagy módját nem biztos, hogy mi látjuk. Tehát működik a sorsvetés, és Ákánnak a problémája, vagy ami számunkra ugye figyelmeztetés, hogy a rendezetlen dolgokat rendezni kell. Az Istennel való kapcsolatunkban, amíg van időnk. Számomra végül is ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy rendezni kell. Mi történt volna akkor, ha Ákán oda megy Józsuéhoz? Hiszen ő tudta. Senki más nem tudta, lehet, hogy még a családtagé. Vagy éppen tudhatták a családtagok, és nem tudjuk ezeket a részleteket. Mi történt volna? Ugye? Hogy megtesszük azokat a lépéseket, amelyeket megtehetünk. És itt van a mi felelősségünk, tegyük föl, hogy akár közösség, tehát emberi kapcsolatainkat illetően is, egyéni felelősségünk is, hogy feloldani azokat a feszültségeket, feloldani azokat a rendezetlenségeket Istennel kapcsolatban, egymással kapcsolatban, mindaz, ami akadályá válhat, hogy egyéni életemben az Isten tudjam követni hűséggel, illetve akár közösség, vagy több ember, vagy családom, vagy bármi, ami akadályá vált, mert valahogy megtörtént, valahogy bekeményedett ez a dolog, és ezt rendezni kell. Igazából itt az az ítélet, ami körül azért forgunk, hogy azt mondjuk, hogy ugye volt a megkövezés a halálnak a motívuma, ugye amit az ember nem adhat vissza, azt ne vegye el, mármint a halálos ítélet meghozatala, és ennek a kérdéskörre ebben most nem mennék bele, hát úgysem tudnám ezt rendesen átfogni. De ugye az egy dolog van, hogy egyedül az emberi életet elvenni, ugye Istennek van joga. Ebben az esetben ugye ez történik, hogy megtörténik a bűnvallás, és mivel az átok, és az, hogy a lopás és a táborban megtörténő esemény súlyossága, és az, hogy veszteség érte úgymond a közösséget, és hogy ennek olyan visszahatása volt, ennek a súlyossága miatt ugye az ítéletet végre is hajtották, és hogy el kellett fordítani az Istennek úgymond a haragját az egész nép fejéről. Ez most nekünk ugye egyrészt azt megmutatja, ha már az ószövetségi történetet nézzük, hogy a legkisebb eseményeknek is, vagy nagyobb eseményeknek is mindenkire hatással van. Ebben a történetben ez benne van. Mindenkire hatása van, és hordozzuk annak következményeit. Másrészt pedig ugye akár az új szövetség felől nézve, itt jön be Jézus Krisztusnak a példája, és mi a teljes Szentírást kell, hogy vizsgáljuk, hogy őt az Isten átokká tette érettünk. És most akkor megérthetjük, hogy milyen nagy dolgot tett Krisztus. Senki nem akarna Ákán helyébe lenni, nem? Senki nem akarna ott lenni. És végigélni mindazt, amit Ákánnak kell megélnie. De Jézus Krisztus helyettünk, tudván azt, hogy mi milyen életet élünk, és az emberek helyett, ugye megteszi azt, hogy helyettes áldozatképpen ő vállalja ezt a lelki pozíciót. Hogy őt ítélik el. A közösség úgymond őt kövezi, meg most szimbolikusan ugye a táboron kívül szenved. Ez a táboron kívül szenved motivum ugye a megkövezéskor van, hogy amikor kiviszik őt a közösséget. Ilyen kívül, és ott történik meg mindez a szomorú esemény. És ugye Jézus Krisztusnál ugyanezt történik, hogy elviszik őt, és megfeszítik őt. És átokká lett érettünk. Na most itt érthetjük meg az Isten igazságosságának a működését. Hogy végső soron Isten ugye Jézus Krisztusban adja meg ezt a feloldozást. Hogy az embert ebből a csapdából kihozza. És amikor mi azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg nekem, és ugye bűnbánatot tartunk, és most nekünk lehet, hogy természetes, hogy megvan ez a kegyelem, hogy Isten megbocsát. Talán az ákáni összefüggésből is érezzük, hogy ez nagyon nem természetes. Mert az Istennek igenis jogába állna azt mondani, hogy vége. Ennyi. És nincs úgymond tovább folytatása az életnek. Tehát amit Isten úgymond elvesz, és mondhatjuk azt, hogy igazságtalan, semmiféle igazságtalanságot nem követett el Isten. Ugye itt ennek a mértéke az, ami megdöbbenti az embert, hogy ugye megtörténik az ítélet, és úgymond a halálnak a ténye. Amely egy megváltoztathatatlan dolog, mert ezért szörnyű, hogy onnantól kezdve akkor nem tudunk mit változtatni, végérvényesen megtörténik. Az, ami megtörténik, egy ember élete ugye véget ér, vagy a családja élete ér véget. És ennek a súlyossága most az, ami bennünket megijesztett most jó értelemben. Hogy úgymond az átoknak a jelenléte az életünkben, picike kis halál, amely ott van, és rágja a szívünket, a lelkünket, és nem úgy történik ez, hogy azonnal, amit Ákánnal, hogy ugye meghalsz kész, hanem ott van, és akár a közösség életét, ugye országunk, nemzetünk, népünk, és minden más ország és népe világon, ugyanazon ítélet alá esik. Egyénileg és közösségileg. Tehát az alapvető probléma és szituáció változott? Nem változott. Ugyanebben a tragédiában élünk minden nap. Csak nem vagyunk felőle tudatosak. És van itt Istennek ítélete ma is. Csak mondjuk azt nem megkövezés. Egyéb más úton. Működik a sorsvetés. És az, hogy mi eljövünk az Isten templomába, és úgy, hogy hétről hétre, vagy foglalkozunk az Isten igazságával, és eszmélünk, és följönnek dolgok, rendezetlenség, vagy bármi, amit el kell nekünk rendezni, hogy nem azért történik, hogy mi, nem tudom, most nyomás alá helyeződjön az életünk, vagy meneküljünk, vagy értsük ezt jól, hanem a borzasztó nagy dolog történik, vagy egy hatalmas nagy lehetőséget kap az ember, hogy rendezheti a kapcsolatát Istennel, vele barátjával, közösségével, És úgymond az ákáni életúttól ment meg bennünket az Isten Jézus Krisztusban. Hogy ne jussunk már el odáig. Ne jussunk el odáig. És ez az örömhír, és ez az evangélium, hogy az Isten közöttetek van, Isten országa bennetek van, de hogy van bennetek? Hogy az Isten kegyelme és szeretete megnyilvánul minden nap. És az ő végedetlen hosszú tűrése is megnyilvánul, és az, hogy tényleg ma már nem kell ennek megtörténnie végérvényesen, hanem Jézus Krisztus keresztjében az átok átmegy Krisztusra. És nincsen szükség, úgymond, emberáldozatra, vagy olyan véráldozatra, amely elveszi az Isten haragját mondjuk a közösségtől, hogy leveszi róla, mert Krisztus átvállalta, és nem csak egy népnek a terhét, és itt érezhetjük azt meg, hogy az egész emberiség terhéről van szó. Itt arányaiban, léptékekben sokkal nagyobb dolgot cselekszik Krisztus. És ha ezt az ember igazából megérti, most itt a megértésre tettem a hangsúlyt, hogy miért és miről is beszélünk, hogy Isten kegyelméről szereteti az úrvacsorai közösségről, és vesszük ugye az ő áldozatát, hogy micsoda nagy dolgot is kapunk akkor Istentől. Most gondolkozzunk csak be, hogy most mindannyian, vagy gondoljuk el, hogy mindannyian ákánok vagyunk. Isten dicsőségét meglopjuk. Ha így, vagy úgy, és nem vagyunk tökéletesek az úton. Ugye? És nekünk is egyszer, ugye ez a dolog, hogy meg kell állnunk majd Isten ítélőszék előtt. Ez persze ne az legyen, hogy most félelmet keltve és félelemből, ugye oda megy az ember, de hát ott lehet bennünk a félelem. Ez a fajta félelem lehet, hogy jó. Miért talán ne jó? Egyszer világosan látok, vagy többször, és fölismerem azt, hogy baj van, hogyha én azt hiszem, hogy minden rendben, ugye, és közben pedig nem, és rendezhetem, akkor nagyobb bajom lesz abból, hogyha maradok, úgymond, a régi úton. Tehát, és ezután ugye láthatjuk, hogy Isten megbékél az ő népével, aztán arról, amit nem beszéltem, hogy Ajvárosra végül is el fogják foglalni, és helyreáll a rend. Na most nekünk ugye ez az evangélium, hogy a mi életünkre vonatkozóan is ott van az Isten kegyelmének ígérete, és ugye nem kell lemennie a napnak, és nem kell eltennie annyi időnek, nem kell annyi félelmet hordoznunk, sérelmet hordoznunk, és nem kell szétzilálódnunk, mert az Isten azt ígéri, hogy egybe tartja az ő népét, megáldja azt, és amikor a nép őszintén keresi az Istennel való rendezés kapcsolatát, ugye akkor meg is kapja, és Isten nem hagyja vezetés nélkül a népét. Ugyanezt megteszi velünk is, az új szövetség népével, és Jézus Krisztusban mindent elkészített a mi számunkra, hogy ne vesztesek legyünk, és itt jön az a motívum, hogy a kudarc, a vesztesség, a csapások, a szerencsétlenség, ami érte ugye Izrael népét, és visszatekintve ugye a mi életünkre vonatkoztatva is, hogy mi megtalálhatjuk az okokat, a látszatokokat, de a végső okkal kell elszámolni. És az igazi rendezetlenséget ez okozza az életünkbe, hogy részmegoldásokat keresünk sokszor, ami emberileg tényleg jó, érthető, és meg is tehetjük, és orvosolhatná a helyzetet, vegyük fel Ajvárosát, elfoglaljuk másodszorra. Nagy véráldozattal, nem tudom, megoldjuk ezt a kérdést. Csak nem oldottuk meg a másik kérdést, ami életünkben vörös fonalként ott van, és e fölött elsiklott a mi figyelmünk. És lesz majd még következő Ajvárosa, meg a 22. történet az életünkben, meg a 30. És azt is megoldjuk, és még mindig nem vesszük észre, hogy van egy másik szintje is az életnek, amit meg kell oldani. Mert akkor kapjuk meg igazából a segítséget. És ez az Isten kegyelmének és szeretetének a mentő jelenléte az életünkben, amit most a gyülekezet középpontjába szerettem volna állítani. Így tekintsünk Jézusra és az Istennel való kapcsolatunkra. Ezért fontos nekünk Krisztus. Hát mehetek én az Istenhez is. Miért kell nekem Krisztus? Hát szeretem én az Istent, hiszek benne. Nem. Nem fontos nekem Krisztus. Hát ezért fontos. Mert akkor én magam egyedül majd megállok, és ezt mindezt át tudom vállalni. Tehát Krisztus, mint közbenjáró és út, mint Isten báránya, ugye, megtart bennünket. Hát biztos még sok kérdés felvetült, idáig jutottam, és ezt adtam a gyülekezet lelkiismeretének és gyülekezet tudomására. Isten adja meg, hogy mindezek a dolgok a helyére kerüljenek, és megragadjuk azt, amit ma nekünk az Isten üzent, és rendezzük. Mert végülis a rendezés útja ott van lehetőségképpen. Tehát Jerikó elfoglalása is nagy siker, de mulandó földi dolog. Az igazi nagy siker, amikor a belső honfoglalást is megértjük, és a szívünket és az életünket tudjuk átadni az Istennek. Mint ahogy Ákánnak is mondta, ugye Józsué, fiam, adj dicsőséget az Úrnak. Itt kezdődik a megoldás. És erre kell igazából eljutnunk. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézusról tanult imádságot mondjuk el. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy nem személyválogató vagy, és mindnyájunkat hívsz magadhoz ezen az életúton, amelyen járunk, ismered a mi tetteinket, ismered az életünket, az okokat. Látod, hogy sokszor belegabolyodunk az életbe. Látod, hogy sokszor úgy összetud minden keveredni bennünk és körülöttünk, és az a jó, ha megértjük azt, hogy te segítségül vagy, és nem úgy kell rád tekintenünk, mint csak ítélkező Istenre, aki nem tudsz bennünket megmenteni, hanem elveszíted életünket a mi vétkeink miatt, hanem olyan Istenre nézhetünk, Jézus Krisztusban, aki megmentesz bennünket, valósággal megszabadítasz, és kioldozod azokat a kötelékeket a szívünkben és lelkünkben, amelyek miatt az életünk szomorúvá válik, örömtelenné, kudarcokkal teljessé, szerencsétlenséget hozunk saját fejünkre, mások életére is, és nem találjuk boldogulásunkat, nem találjuk az örömet és a békességet. Így kérjük most mindnyájunk életére a te áldó kezedet, hogy mindezt nagyon mélyen, a szívünk mélyén megérthessük, és tudjuk ezt alkalmazni is. Köszönjük azt, hogy az Ószövetség példája felébresztett bennünket, és túlmutat az Új Szövetségre, amikor is már íme minden kész, minden elvégeztetett, minden a helyén van, és minden harmóniába kerülhet a te akaratoddal, és ebben mi is részesek lehetünk, és nincs egyikünk sem kitiltva ebből az örökségből, és nincs kimondva, hogy már pedig te nem lehetsz az, már pedig én nem lehetek az. Mindannyian lehetünk azok, akik a te asztalodnál ülünk és örvendezünk, mert megbocsátottak a mi vétkeink, és kegyelmet találtunk a te orcád előtt. Ezt a szeretetet kérjük életünkre, és adj nekünk őszintességet, hogy mindent igazán elmondjunk, ahogy történt velünk, vagy bennünk, vagy általunk, és Jézus Krisztusban önmagunkat adjuk oda, hogy nevednek így szerezzünk dicsőséget, mert nincs más kincsünk, mert mindaz, amit gyűjtünk, ami a kezünkben van, az is mulandó. Igazi dicsőséget azt szerez az Úrnak, aki önmagát oda tudja adni, és odaadja boldog örömmel, mert miért is tartanánk vissza magunkat, mi értelme van annak, hiszen nagyobb lesz akkor a romlásunk, és sok jóból maradunk ki, nagy békességet hagyunk ott, és marad helyette mindaz, ami volt, amin nem tudunk változtatni, és ami még rosszabbá válik az életünkbe. Így kérjük Krisztus szeretetét és kegyelmét mindnyájunk élete fölött, ölelj át bennünket, és beszélj a szívünkkel, és add, hogy mi is beszéljünk te veled, és mindent elmondjunk igazán, és adj nekünk feloldozást. Légy a betegeinkkel, kórházban levő testvéreinket, te légy az ő gyógyítójuk, légy gyászoló testvéreinkkel is, adj vigasztalást. Most pedig hallgass meg csendben, őszintén elmondott imádságainkat. Isten jelenlétének gazdagsága tegye áldotta a mi életünket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az Úr tegye készé a mi szívünket, hogy őszintén elmondjunk mindent ő neki, és tegye szabaddá a lelkünket, hogy el tudjuk venni a megbocsátás és a szeretet nagy ajándékát Jézus Krisztusban. Amen.